Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke ünnepélyes keretek között szerdán reggel aláírta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kétoldalú kereskedelmi és egyéb kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást. Ennek ideglenes alkalmazása az új év első napján lép, illetve lépett életbe. Hamarosan erről lesz szó. De előtte egy kis vissza, illetve előretekintés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője szerint a koronavírus járvány második hulláma, a közös vakcina beszerzés erősítheti az unióba vetett bizalmat. A létrejött Brexit megállapodás pedig esélyt ad az integráció folytatásának. Navracsics Tiborral beszélgettem.
2020 olyan nyomáspróba alá helyezte az európai integrációt, amelyre emberemlékezet óta nem volt példa, hiszen azóta, hogy az 50-es évek elején elindult az európai integráció, akkor még az európai szén és acélközösséggel. Azóta előfordult olyan, hogy volt gazdasági válság, voltak politikai válságok, volt döntéshozatali válság is, de az, hogy ez egy éven belül egyszerre jelentkezzen, erre még nem volt példa. Itt a koronavírus járványtól kezdve a magyar-lengyel véton keresztül a Brexitig, valóban mindenre van példa.
Úgyhogy ha az elmúlt 10 évre visszatekintünk, akkor ugye 2010 előtt volt egy világgazdasági válság, 2015 után egy migrációs krízis. Mindezt egyesítette és akár felül is múlta a 2020-as esztendő?
Én úgy gondolom felülmúlta, abból adódóan, hogy az eddig meglévő részválságok, vagy egyes területeken jelentkező válságok kaptak egy átfogó keretet a koronavírus járvánnyal, hiszen a koronavírus járvány, az azzal kapcsolatos kezelés, illetve az első pánikok és az első politikai lépések mind-mind arról a bizalmi kérdésről szóltak, hogy kiben bíznak a polgárok, illetve bíznak-e a polgárok a saját államaikban, bíznak-e az európai integrációban. Ha a kettő között kell választani, akkor melyiket választják inkább a bizalom szempontjából. Tehát a koronavírus járvány jóval az egészségpolitikai, vagy egészségügyi, vagy járványügyi értelmezéseken túlmenő jelentőséggel bír szerintem az európai integráció szempontjából.
Ezek szerint az európai emberek számára, vagy általában az emberek számára fontosabb az egészségük, mint a pénztárcájuk?
Ha optimisták akarunk lenni, akkor ezt is mondhatjuk, ha hiszünk ilyenben. Én inkább a bizalmat emelném ki, hiszen az, hogy kitől remélhetik az egészségük védelmét, az nagyon nagy mértékben attól függ, hogy hogyan fogják föl, ki az a bizalmi cselekvő az ő világukban, aki ezt a garanciát meg tudja adni, az adott kormányuk, vagy pedig úgy gondolják, hogy egy olyan járványról van szó, amely már meghaladja az egyes országok kompetenciáját, és egy európai összefogásra van szükség. És ebből a szempontból az Európai Unió számára egy fontos vizsga volt ez, hiszen a hallgatók is bizonyára emlékeznek rá, hogy az első hullám idején gyakorlatilag lebénult az uniós intézményrendszer, csak nemzetállami válaszok születtek, ugye korlátozások zárások, és a többi, és a többi. Viszont az év második felére már, a második hullám idejére már nagyon jelentős európai együttműködések is kezdtek kialakulni, aminek a csúcsa most éppen ez a vakcina ellátás, amely eddig nagyon jó hatékonysággal és példás összehangoltsággal működik az egész Európai Unió területén.
Mennyire fájó pont az Egyesült Királyság kilépése ebből a közösségből? Ugye két dátumot lehet itt említeni, január 31-ét, illetve december 31-ét.
Azoknak mindenképpen fájó pont, akik az európai integrációt egy sikertörténetként, egy véget nem érő csodaként fogták föl, vagy akarták felfogni, hiszen vége ennek a sikertörténetnek. Azzal, hogy egy ország, egy tagállam, méghozzá egy jelentős tagállam úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kér részt az európai integrációból, ez mindenképpen egy kudarc, és ilyen szempontból ez egy fájó pont. Összességében, ha egy jó megállapodás születik, azaz sikerül egy hasznos partneri viszonyrendszert kialakítani az angolszász kereskedelmi világ, hiszen a britek nem titkolt kívánsága az, hogy az európai integráció mellett egy nevezzük úgy, egy angolszász gazdasági integrációt próbáljanak meg kialakítani. Ha ez sikerül jól összehangolni, akkor akár nyertese is lehet az Európai Unió a Brexit.
Nyertese, mert még sosem megszületett a megállapodás.
Egyrészt az csak az idő tudja eldönteni, hogy például a halászati megállapodást mennyire fogják betartani a felek, hogy az Észak-Írországra érvényes speciális szabályozás mennyire lesz életképes. Én látok arra esélyt, hogy ha az az alternatíva, hogy egy állandóan veszekedő Nagy-Britannia legyen az Európai Unióban, és ezzel szemben ezt a megoldási lehetőséget állítjuk, hogy egy rendezett partneri viszony alakuljon ki az Európai Unió és Nagy-Britannia között, akkor én egyértelműen inkább az utóbbira szavaznék.
Egyébként természetes részének volt tekintető Nagy-Britannia az Európai Uniónak, mert máshogyan is hívhatjuk ezt az országcsoportot, méghozzá Szigetországnak. Soha nem volt része nagyon a kontinensnek.
Így van. Nagy-Britannia mindig egy kicsit különálló ország volt. Különálló volt, mint egyébként a geopolitikailag hasonló helyzetben lévő Írország, amely az európai integrációban találta meg az új nemzeti stratégiáját. Nagy-Britannia mindig egy kicsit távolabbról kezelte az európai ügyeket, és nekik mindig ott volt reális alternatívaként a NAFTA, tehát az Észak-Atlanti Szabadkereskedelmi Övezet. Hát most úgy tűnik, hogy erre módjuk is lesz, hogy kipróbálják, hogy ez egy reális alternatíva.
2004 óta folyamatosan, illetve 2007 óta folyamatosan napirenden van, hogy mennyire tudott integrálódni Kelet-Európai, Közép-Európa, Nyugat-Európához. Az év végén előállt egy lengyel-magyar vétó, ezzel megszakítva egyébként magát a visegrádi együttműködést is, de a kérdés az, hogy mennyire vannak éles, vagy mennyire van még éles határ Kelet és Nyugat között, mennyire integrálódott bele Európa egyik fele a másikba?
Én úgy gondolom, hogy az integráció első fázisát éppen ez jelenti furcsa módon, hogy konfliktusok vannak, tehát már nem csupán egymás mellett élés van az Európai Unión belül, ahol Nyugat és Kelet békésen, ám egymást nem értve éldegélnek egymás mellett, hanem létrejöttek az első érintkezési pontok. Furcsa módon ezek konfliktusok, de hát általában már csak ilyenek a közösségek élete, hogy konfliktusokon keresztül keresnek kapcsolatot először egymással. Ilyen értelemben tehát én úgy gondolom, hogy megindult Kelet és Nyugat integrációja, de most még egy szakadék választja el az Európai Unió két részét egymástól. Ez elsősorban kulturális szakadék, és csak másodszorban tartom ezt gazdasági és politikai szakadéknak.
De mennyire válik ki kvázi Kelet-Európából Lengyelország, illetve Magyarország, amelyek talán minthogyha szkeptikusabbak lennének az uniós projekt iránt, mint akár mondjuk Csehország, Szlovákia, vagy például Románia, Bulgária.
Hát a két vétó, vagy kilátásba helyezett vétó, ami végül nem valósult meg, az valóban csábító arra, hogy azt mondjuk, hogy Magyarország és Lengyelország teljesen másmilyen politikát folytat, mint a többi közép-európai ország, de azért ez valójában függ attól is, hogy milyen hagyományai vannak egy országnak, mekkora egy adott ország, vagy éppen milyen párt színű kormánya van egy országnak. Ebből a szempontból, hogyha megnézzük, akkor Szlovéniától Észtországig találunk azért olyan közép-európai országokat, vagy éppen Bulgária, amelyek nem ennyire nyilvánvalóan, nem ennyire harsányan vállalják föl a különböző érdekellentéteiket az Európai Unió más országaival szemben, de azért bizonyos kormányok alatt, bizonyos színű kormányok alatt egy önálló vagy markánsabb nemzeti érdeket képviselő politikát folytatnak.
Tehát lehet így fogalmazni, hogy vannak csendes ellenállók is?
Csendes, kritikus partnerek vannak. Hogy ők ellenállók-e, ezt nem mondanám. Az ellenálló az azt jelenteni, hogy önmagában az európai integráció gondolatával szemben lennének. Ezt azért nem gondolom, hogy ők szemben állnának az európai integráció gondolatával, de több részterületével kapcsolatban kritikusak.
2021-ben, illetve a következő években folytatódhat az a vita, vagy az a eldöntendő kérdés, hogy nemzetállamok közössége legyen az Európai Unió, vagy szorosabb integráció jöjjön létre?
Én úgy gondolom, hogy ez folyhat, ennek ellenére az élet azért már csak úgy zajlik, hogy ez mindig is egy kicsit a nemzetállamok Európai Uniója lesz, hiszen a tanács a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb, sőt, mondhatjuk, hogy a legfontosabb döntéshozatali szerv, ahol a tagállamok miniszterei, vagy az Európai Tanács esetében pedig az állam és kormányfői ülnek, és ezzel párhuzamosan egyre szorosabb unió lesz, hiszen most éppen a járvány megelőzés, az egészségpolitika területén látunk nagyon komoly előrelépéseket, de mondhatni szinte minden területen azért érezhetően egyre szorosabbá válik az együttműködés. Furcsa módon ez a legtöbb esetben azért a nemzetállamok szerepét nem aknázza alá, hanem éppen a nemzetállamok egyre szorosabb együttműködésére épül az Európai Unió.
Navracsics Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Az unió vezetői aláírták a brit uniós kereskedelmi és egyéb kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást. A jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről szóló 1246 oldalas egyezményről, amely 800 oldalnyi függeléket és lábjegyzetet is tartalmaz, több havi tárgyalási folyamat után múlt csütörtökön állapodtak meg a brit kormány és az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségei. A megállapodás ideglenes alkalmazása az új év első napján lép, illetve lépett életbe. Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét kérdezem.
Ki nyert és ki vesztett ezzel a megállapodással?
Hát egyik szemünk sír a másik nevet, hiszen ezzel a megállapodással sikerült elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet, azaz azt, hogy kiszakadjon az Egyesült Királyság az egységes piacról mindenféle megállapodás nélkül. Ugyanakkor létrejött egy olyan megállapodás, ami páratlan a maga nemében, az Európai Unió még nem hozott létre ilyet, de ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy két külön piacra szakadt szét most az egységes piac, létrejön egy egységes európai piac, és létrejön külön egy egységes Egyesült Királyság piac, ami hát el fog térni szabályozásaiban, el fog térni az áruknak a forgalmában, és el fog térni a szabványaiban a jövőben. Ez semmiképpen sem jó, hiszen a mostani helyzet az létrehozott egy olyan egységet, amiben minden hatékonyan tudott együttműködni, és együtt tudott mozogni. Hát ehhez képest most nehézségek lesznek, de mindenképpen azért üdvözlendő, hogy egy ilyen megállapodást létre lehetett hozni 11 hónap alatt.
Ugye az egyik kulcsa ennek az egységes áruforgalmi vámliberalizáció, ez mit akar egészen pontosan? Erre utalt gondolom, amikor azt mondta, hogy nem történt még ilyen az Európai Unió és egy harmadik ország között.
Az Európai Uniónak vannak megállapodásai fejlett országokkal, az Amerikai Egyesült Államokkal folytattunk ilyen megállapodás előkészítést, de van nekünk kész Kanadával, Japánnal, vagy akár Dél-Koreával, Szingapurral és Ausztráliával is próbálunk most ilyet elérni. Viszont egy olyan átfogót, mint amit az Egyesült Királysággal kötöttünk, az Európai Unió még nem kötött. Itt nem csak arról van szó, hogy a vámokat, azokat sikerült elkerülnünk, hiszen nem fogunk alkalmazni egymással szemben vámokat, legalábbis egyelőre, hanem meg tudtunk állapodni egy olyan szabályozási rendszerben, ami úgynevezett ekvivalencia szolgáltatásokon keresztül a szolgáltatások piacának a közelítését is lehetővé teszi a jövő a két tömb között, valamint a különböző szabványok, és ami nagyon fontos, és ugye ez a tárgyalásokon végig fontos szerepet játszott, az állami támogatásoknak a rendszerét is sikerült közös nevezőre hozni. Még ha nem is fogadjuk el teljes mértékben, de legalábbis együtt fogunk működni ezen a területen az elkövetkezendő időszakban. Hát egy csomó olyan elemét beemeltük a korábbi megállapodás rendszereknek, de így egységesen nem alkalmaztuk még egyszer sem.
Attól tartottak Nagy-Britániában, hogy áruhiánnyal kell számolni majd január 1-e után. Ezek a kétségek, ezek mennyire valósak?
Ugye itt két dolog miatt lehetett áruhiány. Az egyik, hogy megszakadnak azok a termelési láncok, amelyek az elmúlt 40 évben nagyon szépen fölépültek, hiszen hogyha vámokat kellett volna szedni, egyszerűen felkészületlen volt még a rendszer arra, hogy ezeket előre bejelentsék. Ott a határon ugye hatalmas nagy torlódás alakulhatott volna ki. Ezt részben sikerült most elkerülni, hiszen ugye tudjuk, hogy a koronavírus miatt egyébként is fölhalmozódtak záruk a határon, és a kamionok ott álltak a parkolókban, viszont az biztos, hogy nem jelent teljes szabadságot ez a megállapodás sem, hiszen annak ellenére, hogy nem lesznek vámok, a bürokratikus akadályok nagyon sokban a határon elő fognak fordulni, hiszen be kell jelenteni az árukat, eredetiségvizsgálatot lehet tartani, az élelmiszerbiztonságnak az egyes követelményeit meg kell tartani, ezeket le kell ellenőrizni, tehát ezek tovább lassíthatják azért a forgalmat, ami elvezethet rövid távon áru hiányhoz is, de szerintem ez pár hét vagy hónap alatt leküzdhető ez az akadály.
Mennyivel járt rosszabbul az Egyesült Királyság annál, mint hogyha bennmaradt volna a közösségben?
Ugye ez a nagy kérdés, ezt még senki nem tudja, hiszen ilyen nem fordult elő korábban. Az biztos, hogy az Egyesült Királyság a világ legnagyobb egységes piacát hagyta el, cserébe azért, hogy bizonyos területeken szabadságot élvezhessen, például saját szabályozási rendszereket vezessen be, amivel ugye itt a munkaerőpiaci szabályozást a különböző környezetvédelmi szabályozások területén, vagy éppen a szolgáltatásoknak a területén, és ezzel azt várja, hogy hatékonyabban tud a világpiacon érvényesülni. Hát ez a két irány ugye az, ami összehasonlítandó majd az elkövetkezendő időszakban. Közgazdászok azt mondják, és én is osztom a véleményt, hogy nagyon nehéz lenne egy olyan világpiacba visszaintegrálódni, ami hát 40 évvel ezelőtt volt, hiszen sokkal integráltabbak lettek azok a helyi közösségek, gondoljunk csak Ausztráliára, Kanadára, ami korábban az egységes brit piacrendszernek a két világháború között, vagy még korábban a része volt. Hát ez a nagy kérdés, erre biztos, hogy nem évek, hanem inkább évtizedek alatt fogunk választ kapni.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Bár a héten egyes brit lapok már Svédország kilépését is megpendítették, az uniós szakértő szerint a kontinentális Európa többségi társadalmai támogatják a közösséget. Fóris Györggyel beszélgetek.
Az Európai Uniós napi történések szempontjából ez sokkal kevésbé volt drámai, mint ahogy azt a különböző értékelések látványos beállításai miatt látszólag gondolhatnánk. A napi ügyek menetét sokkal jobban lekötötték azok a napi problémák, amikkel itt és most a továbbra is együtt maradó országoknak egymás között kellett foglalkozniuk. Elsősorban a járvánnyal kapcsolatos intézkedések, valamint a járványból következő gazdasági kármentések. Horribilis volumenű teendőiről van itt szó, aminek ügyében egyébként sikerült is végül zöldlágra vergődniük, és az EU történetének leghatalmasabb pénzügyi mentőcsomagját fogják hamarosan összerakni, hogyha nem jön közbe semmi. Ennek intézése alapvetően mindent meghatározott, miközben, mint tudjuk, a részletek kapcsán még mindig ezekkel összefüggésben egy sor nyitott kérdés, sőt konfliktus is keveredett, beleértve a magyar-lengyel vétóügyét is, ami miatt egy ideig úgy tűnt, hogy még akár közös költségvetése sem lesz 2021-ben az Európai Uniónak, nem beszélve a 7 éves keretköltségvetésről, illetve az imént említett járványra válaszul születő kompenzációs kármentő újrakezdésű alapére. Ezek már önmagukban is olyan hatalmas tételek, politikai tétek, megoldandó, egymással többszörösen összetett problémák és konfliktusok voltak, amelyek éppen elég munkát adtak. Mindenki örült annak, hogy a brit kilépés leadminisztrálásának ügyét egy nagyon profitáló csoportnak odaadhatták, Michel Barnier vezetésével folyt egész évben ez a munka, mindenki tudta, hogy jó kezekben van, nem új kezekben. Aki ebben részt vesz, az nagyon is jól ismeri a dossziét, állandóan konzultáltak a mandátumáról, és hagyták, hogy ő végezze a munkát.
Tehát lehet így fogalmazni, hogy a válság, az egyik válság felülírta a másik válságot? Maga alá gyűrte?
Én inkább úgy mondanám, hogy azzal, hogy a britek nem kizuhannak az EU-ból, hanem többé-kevésbé rendezett módon kilépnek, az egyik válság egy kicsit elszürkült. Elszürkült azért, mert már évek óta tart, mindenki tudja, mindenki ezerszer végigszámolta, hogy milyen következményekkel jár. Az érzelmi megrendülés ténye már régen mindenki túl van, és emellett pedig igen, a napi teendőkben sokkal közvetlenebb azonnali tűzoltásokra került sor. Ha a Brexit kemény Brexit lett volna, és a britek megállapodás nélkül lépnének ki, az már egy egészen más helyzet lenne, mert ennek a közvetlen gazdasági hatása, emberi személyek szabad mozgását, kavállalását, tanulását és bármi mást érintő következményei az Európai Uniót is nagyon erőteljesen érintette volna sok szempontból, persze különböző országokat különböző mértékben, és ez már valóban akkor okozott volna operatív teendőket. Az az érzelmi trauma, hogy most egy ország, egy meghatározó ország, egy globális léptékű stratégiai ország elhagyja az Európai Uniót, az kiváltotta a maga érzelmi földrengését a népszavazás után, majd amikor ez befejezetténnyé vált, beadták a hivatalos notifikációt, megszülettek a vonatkozó törvények, elkezdődtek a tárgyalások, akkor rendkívül sok önvizsgálat történt, és rendkívül sok mérlegelés történt, hogy ez most mennyiben volt az EU hibája, mennyiben brit történelmi, társadalmi, gazdasági önmozgás következménye. Ez évekig tartott, ez a fajta önértékelés. Én úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozó politikai elit, valamint kutató, elemző elit, a dossziének ezt a részét már tevékevésbé becsukta, túllépett rajta.
Maradva ennél a témánál egy gondolat erejéig csak, ez a dolog, ez a Brexit, ez erősíti, vagy gyengíti az uniós integrációt, illetve a folyamatokat?
Itt megint több éves tanulságról lehet már beszélni, hiszen, mint mondom, ez már évek óta tart, és ennek megfelelően a reakciók és a hozományok és károk is már régen leltálba kerültek. Egyértelműen gyengíti az Európai Uniót olyan szempontból, hogy mint mutatunk rá, egy stratégiai jelentőségű globális hatalom, jó lehet középhatalom tényleges méreténél, földrajzi népességi súlyánál fogva, kiválik az együttműködések rendszeréből, és ennyiből az EU ennyit óhatatlanul, és ha úgy tetszik, akkor matematikára kimutathatóan gyengül. Másfelől viszont az elmúlt évek tanulságai arra is utaltak, hogy a közvetlen visszahatás viszont sok tekintetben inkább integrációt erősítő és együttműködési készséget erősítő volt az unión belül. Részint a rendkívül sok vergődés, amivel a kilépés járt, sok országban egyfajta riasztó hatást váltott ki az irányba, hogy érdemesek acélkodni a kilépés vagy a kapcsolatok lazítása gondolatával, mert mint látszott, az ára annak azért ennek jelentős lehet, nagy lehet, és ez egy kevésbé gazdaságilag erős ország lehet, hogy nem könnyen tudná földolgozni és megemészteni. Ez egyiket lesűrődött abban is, hogy a brit kilépési népszavazás óta tartott választásokon az akkori népszavazást követő, brit népszavazást követő első várakozásokra rácáfolva sehol nem tudtak áttörni azok a szélsőséges, többnyire jobboldalról szélsőséges politikai mozgalmak, erők, pártok, amelyeknek egyik központi programja éppen az EU-val való kapcsolatok lazítása, netán például a franciák esetében, a Le Penék esetében, akár a megszakítás is, de legalábbis az euróból való kilépés hirdetése volt éveken keresztül. Mint kiderült, egyik helyen sem tudtak kormányzati pozícióba, kormányzatot befolyásolni tudó pozícióba sehol. Ami azt jelzi, hogy az emberek, még ha összeurópai tendencia is, az elmúlt évek válságai nyomán a politikai elit, a meglévő intézményi rendszerek iránti bizalmatlanság nem feltétlenül például az EU tagadó új mozgalmak felé fordultak, amit várhattak volna sokan a brit kilépést, mint egy követendő példaként előállva, hanem inkább alternatívákat kerestek, így futottak fel például a zöldek igen sok országban.
Fóris György uniós szakértőt hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!